A szarajevói merényletnek a híre mikor és hogyan jutott el Aradra?
Péter Pál napján, június 29-én, egy nappal korábban történt Szarajevóban a merénylet, és a 29-i lapok már részletesen hozták a merényletnek a hírét, és érzékeltették, hogy küszöbön van a háború. Különben Ferenc Ferdinánd meglehetősen ismert személyiség volt Arad környékén, hiszen szinte évente ide járt az ágyai vadászerdőbe, a nagy vadászatokra, és a korabeli lapok részletesen is foglalkoztak ezekkel a vadászatokkal. Mindez növelte a trónörökösnek a nimbuszát. Tulajdonképpen a merénylet híre bombarobbanásként hatott az Arad környékének a lelki világára és a látszólagos nyugalmára. Ezt a látszólagos nyugalom együtt járt a kiegyezés utáni nagy gazdasági fellendüléssel, amely természetesen társadalmi fejlődést is hozott, és nem véletlenül nevezték a régiek ezt a régió békeidőknek, mert valóban ez az impérium belül Magyarország fejlődésének a leggyümölcsözőbb időszaka volt. A 20. század első évtizedében érte el a város a tulajdonképpeni fejlődésének a csúcs időszakát. Nagy pénzintézetek működtek a városban, jelentős volt a kereskedelme, jelentős volt a pénzforgalma, a gazdasági életet talán az első 5 vidéki város közé helyezte Aradot, hiszen itt működött a Weitzer János féle vagongyár, a Naiman testvéreknek a szeszgyára és a Hunnia pamut gyár, ugye a későbbi textilgyár. 1908-tól itt volt Magyarország első autógyára. A városnak nemzeti színháza volt, 1902-től felépült a kultúrpalota, szimfonikus zenekara volt a városnak, és 3 nagyon jó, megbízható napilapja. Az első világháborút megelőző 2 esztendőben már érezhető volt némi visszaesés, és mondanom sem kell, hogy az etnikailag sokszínű Aradon viszonylagos megértésben, békében éltek a nemzetiségek. Már akkor a magyarság többségbe került, de jelentős volt a románságnak a száma is. Nagyszámú zsidóság élt itt Új-Aradon, de a történelmi városrészben is sokat nyomott a latba a németségnek a jelenléte, mintegy 2-3 ezerre tehető volt a szerbeknek a létszáma. Tehát 1914. június 28-a szarajevói merénylet napok alatt a feje tetejére állította a városnak a látszólagos nyugalmát. Látszólagos, még egyszer mondom, bár az etnikumok között nem volt feltűnő konfliktus, azért érezhető volt, hogy a ham alatt ízik a parázs, hiszen a Tribunál Rádulói, majd a Romanul című lap egyre hangsúlyosabban vetette fel a románok kiválásának és a románok követeléseinek a szükségességét és ennek a kérdésnek a megoldását, amelyet hát ez idáig valahogy mindig a szőnyeg alá sepertek.
Mikor jutott el a háború Aradra?
Na most a hadüzenetet követően a következő hónapban, tehát július 28-án, 29-én már nagyon gyorsan mozgósítást rendeltek el. Aradon érintette a várban állomásozó 33-as gyalogezredet. Az érdekessége ennek a katonai alakulatnak az, hogy már 1866 óta Aradon volt az állomás helye a várban, és a kötelékében nagyon sok román is szolgált. A Maros völgyéből és Borossebes környékéről. Az első parancsnoka is egy román nemzetiségű katonatiszt volt. A 33-asokat mozgosították, és szinte néhány nap alatt, ahogy letették a katonai esküt, kivitték őket a frontra. Az érdekessége ennek a katonai eskünek, hogy ez hatalmas nagy felhajtással tartották meg, először a várban, utána Arad főterén, a mai Szabadság téren, és magyarul, németül, sőt románul tették le a katonai esküt, tehát úgy látszott, hogy a hadseregen belül teljes az egyetértés a különböző nemzetiségek között, hát ez természetesen később kiderült, hogy nem egészen volt így, de megadták ennek a látszatát, és a román etnikumú katonák a román püspök előtt román nyelven tették le a hűségesküt. 1917 közepén megjelent egy hadszintéri statisztika, amely szerint valamennyi a monarchiában szereplő ezred vagy zászlóalj közül a második legtöbb kitüntetést érték el az aradiak. A kötelékébe néhány későbbi komoly művészpályát elért katona szolgált. Ezek között szeretném megemlíteni Telmányi Emilt, a későbbi világhírű magyar hegedűművészt, aki aradi születésű volt, Paceller Jakabot, aki katonaszenész volt, később nagy karriert futott be. Egyébként őt úgy ismerik, mint a Herkules fürdői emlék című nagysikerű dalnak a zeneszerzőjét, és ugyancsak önkéntesként jelentkezett a 33-asok kötelékébe Karaguli Károly, aki később Karl von Karaguli néven világhíres karmester lett, a stockholmi filharmonikusokat vezényelte, és nagyon hosszú életet élt.
Földrajzi fekvéséből vagy fejlett ipara miatt Arad mondhatni stratégiai szerepet játszott az első világháborúban?
A várost elkerülte a háború, a lakosság csak azt érezte, amit a hátországnak a lakossága, tehát a fokozódó gazdasági nehézséget, az élelemhiányt, a sorbaállást, a beszolgáltatási kötelezettségeket, és természetesen temette halottait. Nagyon sok volt a vesztesség. 1917 végén a Királyi Főgimnázium, legnagyobb aradi magyar iskola, kiadott egy kiadványt, amely pontos táblázatot közölt arról, hogy az iskola egykori növendékei, ugye, akik bevonultak és a különböző frontokon harcoltak, mi lett a sorsuk, ki volt az, aki elesett, fogságba került, megsebesült, esetleg minden különösebb sérülés nélkül úszta meg a háborút. Na most stratégiai szempontból a városnak nem jutott különösebb szerep az első világháborúban, annál fontosabb volt a helytállása a hadiparban. Erre könnyű magyarázatot találni, hiszen itt volt a vagongyár, amely a szállításban kivette a részét, de még inkább itt volt az autógyár, amelynek a teljes járműparkját már az első hetekben lefoglalták, és kiszállították a frontra. Érdekesség, hogy az aradi Marta márkájú autókból, tulajdonképpen az autóbuszokból is a karosszéria átszerelésével teherautókat alakították. És a visszajelzések szerint, gondoljunk arra, hogy az autógyártás, legalábbis a magyar autógyártásnak ez volt a bölcsője, tehát még gyermekcipőben járt, annak ellenére ezek a járművek jól helytáltak a fronton. Arad az első között vezette be a vidéki városok sorában az autóbusz közlekedést, hiszen 1909-ben az első Aradon gyártott autóbuszokat nyilván Aradon állították forgalomba, de mivel, hogy a az autókat a hadipar szolgálatába állították, újra visszakerült a forgalomba a jól bevált lóvasút. Igen ám, de a lovakra is szükség volt a fronton, úgyhogy rövid idő után a lóvasutat is 1916-ban kivonták a forgalomból, és akkor a tömegközlekedés csupán a fiakerek bonyolították le. Az országban elsőként Arad állított a biztos tájékoztatás szolgálatába két újságírót, akik kimentek a frontra. Mind a kettő az aradi közlönynek, a legnagyobb terjedelemben is megjelenő aradi napilapnak volt a munkatársa. Bolgár Lajosnak hívták, és Zádor Jenőnek. Zádor Jenő az északi frontról tudósított egészen a világháború végéig, Bolgár Lajos pedig a déli frontról. Úgyhogy az aradiak 1918-ig az első kézből kapták a tudósításokat. Mondanom sem kell, hogy ezek a tudósítások noha nagyon terjedelmesek voltak, és minden apró részletre kiterjedtek, cenzúrázottak voltak, tulajdonképpen csak a győzelmekről és a központi hatalmak pozitív kicsengésű hadicselekményeiről szóltak. Így történhetett meg, hogy noha már 1917 őszétől a központi hatalmak veszésre álltak, a lapokban megjelenő tudósítások azok mind győzelmekről szóltak.
A 20. század első évtizedében is Arad ipari, gazdasági, kulturális fejlődésének a virágkorát élte. Az első világháborút lezáró békediktátum ketté törte nagyon ezt a lendületet? Arad azóta is mindvégig a román állam határain belül maradt.
Kétségtelenül érezhető volt a megtorpanás, majd az ezt követő recesszió. Ennek legfőbb oka az volt, hogy noha 1920. június 4-én ugye Trianonban meghozták a döntést. Az elkövetkező években történtek némi apró határmódosítások. Bizonyos területeket, falvakat ilyen kölcsönös megegyezés alapján ide vagy oda helyeztek, az szerint, hogy a falvak lakossága igényelte ezt, vagy nem igényelte. Persze nem minden kérésnek adtak pozitív megoldást, de például kisiratost, mivel hogy a földek nagy része a döntés alapján román területre esett, a falu akkori hangadói, hát ezek többnyire a földes urak voltak, Romániához csatolták. És egy nagyon érdekes helyzet adódott Nagylakon, ahol a település többsége átkerült Romániához, viszont a legfőbb gazdasági, ipari forrása a kendergyár Magyarország területén maradt, és akkor egy ideig különleges engedéllyel jártak át a dolgozók. A trianoni békediktátum után is nagyon sokan attól tartottak, hogy esetleg újabb jelentős határmódosításra kerül sor, és ez nagyon éreztette a hatását Arad gazdasági életében is, mivel hogy itt volt Arad közvetlen a határ közelében, és elkezdődött egy olyan folyamat, amely utána a 30-as években felerősödött, de napjainkig se szűnt meg, hogy Arad jelentős gazdasági és kulturális intézményeit biztonságosabb, és ezt idézőjelben mondom, biztonságosabbnak vélt helyre költöztették. Legeklatánsabb példa erre az, hogy az autógyárat, amely az első világháború utolsó időszakában átállt repülőgépgyártásra, elköltöztették Brassóba. Az 1930-as évek elején ugyanezt szerették volna elkövetni a vagongyárral is, vagy két évig lebegtették ezt a lehetőséget, de már ez akkor olyan ellenállásba ütközött, és olyan gazdasági problémákat okozott volna, hogy Bukarestben is rájöttek, hogy ez teljesen fölösleges. És tulajdonképpen ennek köszönheti a vagongyár is az, hogy itt maradt Aradon.